Kedves hallgatóink, elsőként hallgassák meg Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek karácsonyi gondolatait.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim és híveim! Amikor leborulunk a betleni jászol előtt, hálát adunk a Jóistennek a megváltás nagy művéért, és benne azokért a kegyelmi adományokért, amelyekkel ebben az esztendőben megajándékozott minket. Ilyen nagy ajándéka volt az irgalmasság rendkívüli szentélye, amelyet Ferenc Szent Atyánk, a Misericordiae Vultus, az irgalmasság arca kezdetű április 11-én, húsvét második, vagyis az Isten irgalmasság vasárnapjának előestén keltezett bullájával hirdetett meg, és amely 2015. december 8-án kezdődött szeplőtelen fogantatás főünnepén, és 2016. november 20-án zárult Krisztus király főünnepével. Ferenc Szent Atyánk a Misericordiae Misera, irgalmasság és a nyomorult kezdeti apostoli levelével hirdette meg az irgalmasság rendkívüli szentévének bezárását. Egyház megyénkben is ezt tettük, a gyulafehérvári székesegyházban, a kolozsvári Szent Mihály plébánia templomban és a csíksomlyói templomban. Mivel ebben az apostoli levélben kifejti azt, hogy a szentév lezárása után sem szűnik meg az Isten irgalmasság gyakorlata, ezért szeretném a nevezett apostoli levél lényegét összefoglalni. Ferenc Szent Atyánk az apostoli levél bekezdésében a Misericordiae Misera kifejezéssel Szent Ágostont idézi, aki a közismert evangéliumi jelenetet idézi, János 8.1-ből. A házasságtörő asszony Jézus elé hurcolják, hogy ő alkalmazza-e a mózesi törvényt, a elvírását, meg kell követni. Ferenc Szent Atyán kiemeli, hogy Jézus nem ítéli el a bűnös asszonyt, de amikor elbocsátja, kijelenti, menj, de többé ne védkezzél. Tehát nem liberalizmusról van szó, hanem az irgalmasság gyakorlásáról, amelynek azonban feltétele a megtérés. Ferenc Szent Atyán továbbra is ajánlja, hogy a bűnbánat szentségét, a Szent Jónást gyakoroljuk, ez ott a gyóntató székben tapasztaljuk meg igazán Isten irgalmasságát. Az irgalmasság rendkívüli szentévének bezárása nem jelenti az Isten irgalmasság bezárását. A rendkívüli szentély felhívta figyelmünket, éljünk az Isten irgalmasságát a lehetőségekkel, elsősorban a Szent Jónással. És gyakoroljuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit, amelyek nincsenek időhöz kötve, sem anyagi helyzetünkhöz, hiszen például a beteglátogatás és a többi nem kerül pénzbe, csak szabad időnkből hozunk áldozatot. Ezért itt most felsorolom megint az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, amelyek apró pénzre váltják a felebaráti szeretet tetteit. Az irgalmasság testi cselekedetei a Máté 25 szerint az éhezőknek ételt adni, a szomjazóknak italt adni, a szegényeket ruházni, az utasokat szállást adni, a fogságban levőkért imádkozni, a betegeket látogatni, a halottakat eltemetni. És a irgalmasság lelki cselekedetei szintén hét, a bűnösöket meginteni, a tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot adni, a szomorúakat vigasztalni, a bántalmakat békével tűrni, az ellenünk létezőknek megbocsátani, az élőkért és holtakért imádkozni. Milyen jó lenne, ha ezeket továbbra is életünkben gyakoroljuk. Isten nagy ajándéka volt az is, hogy nagy püspökünk születése 120. évében Márton Áron emlékéve tarthattunk. 2016. szeptember 29-én Székesegyházunk búcsúünnepén Isten szolgája Márton Áron püspök itt való földi maradványait a kriptából felhoztuk, és a Székesegyház keresztelő kápolnájában az új kőkoporsóba Monsignore Miguel Mauri Buendía apostoli nuncius úr áldásával elhelyeztük. A búcsúünnep egyúttal Márton Áron püspök halála évfordulója volt, hiszen 1980. szeptember 29-én halt meg. Isten nagy ajándéka az is, hogy az elkövetkező évben csatlakozhatunk a Magyar Állam és a Váradi Római Katolikus Püspökség Szent László királyunk emlékévéhez, mert ő Erdély országának is fővédőszentje, még Szent Mihály főangyal a gyulafehérvári főegyházmegye és Székesegyház egyházi fővédőszentje. Szent László királyunk ugyanis letelepítette a székességet a mai Székesföldön. Ugyanakkor az idén lesz szentjavatásának 825. évfordulója, 1192-ben avatták szentjén. Főegyház megyénk ezért Szent László emlékévet hirdet a lelki pásztori programban. Szent László négy kiemelkedő erényét tárják elénk a követendő példaként, bölcsen, bátran, mértékletességgel és igazságossággal élni az életet. Ha ezeket betartjuk, akkor Szent László királyunkat követjük a gyakorlati keresztény életben. Végül szeretném megemlíteni a Marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc katolikus teológiai liceum újra államosításának kísérletét, amelynek előzménye például a Secsi Szent Györgyi Református Nikó Kollégium esete. Mindent megteszünk, hogy a törvényes keretekben történt visszaadás most törvényes keretekben ismét elismerés nyerjen. Kegyelenteljes karácsonyi ünnepeket, áldott boldog új esztendőt kívánok tisztelendő testvéreimnek, kedves híveimnek, kedves hallgatóságnak és minden jó akaratú embernek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érseket hallották. Következőkben Kató Béla, az erdélyi református egyházkerület püspöke olvassa fel karácsonyi üzenetét.
Karácsonykor Isten úgy szólít meg bennünket az igéjén keresztül, hogy abból megérthetjük az ő akaratát. A Lukács evangélium a második részének a 7., 11., 12. versében így szól Isten hozzánk. És szülé az ő elsőszülött fiát, és bepójálná őt, és helyezteti őt a jászolba, mivel hogy nem vala nékik helyük a vendégfogadóháznál. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtak egy kisgyermeket bepojálva feküdni a jászolban. Ilyenkor az emberek jókedvűek, hiszen a jó meleg szobában együtt van a család. Együtt van a család az asztalon étel és ital bőséggel, és még meg is ajándékozzák egymást. Ezért is válik a karácsony évről évre a legkedvesebb ünnepünké, hiszen ilyenkor, ha csak egy rövid időre is, a harag eltűnik az arcokról. Ennek is, annak is jut egy-egy kis ajándék, és még a gyerekkorunkban megtanult karácsony énekek is előkerülnek. Röviden egy kis meleg a hideg napokon. Mintha az idő is megállna egy rövid időre, és minnyájunk lelke egy kicsit felmelegedik, könnyebb lesz. A karácsony olyan, mint az élet sivatagában egy oázis. A kérdés viszont az, hogy mit kell tenni a karácsonyi evangéliummal. Lukács karácsonyi történetét olvasva olyan érzésünk támad, mintha ebben a meleg szobában elernyett emberre egy nagy veder vizet öntenének. Az evangéliumban minden nagyon egyszerű, de nem csak egyszerű, hanem kényelmetlen is ezt olvasó számára. Nincs benne semmi felsőbbrendű érzés, vagy romantika, csupán egy történet, akár egy újsághír, amelyik röviden és tömören, leplezetlenül beszél a kemény valóságról. Ezrek és milliók keltek útra ezen a napon. Az utak zsúfoltak voltak, és mindenfele idegfeszítő tolongás. 60 millió ember mozdult meg az akkori világban, mindenki lábon volt, úgy, ahogy nálunk szokott lenni egy választás alkalmával. Mindenkinek be kellett iratkozni a származási helyének adó nyilvántartásába. Ezelől nincs kitérés, mert a római császár adta ki a parancsot. És amit ő mondott, arról elhihetjük, hogy igazán parancsolt. A milliók között úton van egy egyes pár is. Egy bizonyos József és vele Mária, az előre haladott állapotban lévő lány. az nem számít, hogy tud-e, vagy sem, neki is menni kell, és azon az éjszakán beindultak a fájdalmak, és nem sokára megszületik az első szülött fia. Kedves testvéreim, ez a Lukács karácsonyi története, és ebben nem találjuk a családi kör barátságos hangulatát. Senki sincs otthon, mindenki úton van, mindenki számára zavaros időszak ez. Ilyen helyzetben születik egy gyermek, egyszerűen, mesztelenül és méghozzá kényelmetlenül. Ez az a vedervíz, amit az evangélium a nyakunk közé önt. És ez elmossa minden karácsonyi gondolatunkat, jókedélyünket. Egy gyermek született egy sötét zűrzavaros éjszakán, és senki sem ünnepelte úgy, ahogy mi ma ünnepeljük a karácsonyt. Senki nem vette észre, hogy aki akkor született, az Istennek a fia, hanem Isten maga kellett jelezze fényes, üstökös csillaggal, hogy itt valami különös dolog történt. Így van ez ma is. A mi oldalunkra nézve karácsony egy olyan esemény csupán, mint egy mindennapi újsághír, amelyet könnyen elfelejtünk. Az igazi újság a mennyből jön. Az igazi karácsony megünneplésében teljes egészében Istenre vagyunk utalva. Teljesen tőle függünk. Az ég kell megnyíljon ahhoz, hogy a föld karácsony tudjon ünnepelni. A földön mindenki hallgatott Jézus születésekor, és senki sem virasztott mellette. Isten maga kell beszédével megtörje ezt a csendet, hiszen kitörődik egy gyermekkel, mert éppen abban az órában a földön 10 000 gyermek születik. De mégis ettől a perctől számítja a művelt emberiség az időt. Ez a születés volt a világtörténelem legnagyobb eseménye. Születése után is mindent elkövettek, hogy ez a gyermek ne nőhessen nagyra. Heródes, Judás, Pilátus, Néró, Marx, Hitler, Stalin, Ceausescu mindent megtett azért, hogy ez csupán történelem maradjon. A karácsony a szálláskeresők ünnepe. Isten nyitogatja a szívünket, hogy befogadjuk Jézus, és felismerjük ő benne a megváltót. Lehetünk boldogak ezekben a napokban, de ez nem magunktól van, hanem felülről származik, mert ez ajándék. Minden, ami történt karácsonykor, Isten atyai szívéből jön. Ránk az bizatott, hogy erről tegyünk bizonyságot. Tudnélik arról, hogy ő megszületett, él és uralkodik örökkön örökké. Áldott, békés, boldog karácsony kívánok mindenkinek. Amen.
Kató Bélát, az Erdélyi Református Egyház kerület püspökét hallották. következőkben, kedves hallgatóink, Bálint Bencédi Ferenc unitárius püspök karácsonyi üzenetét hallják.
Kedves rádióhallgatók, keresztény testvérek, unitárius híveim! A karácsonyi gondolat írva van a János írása szerinti evangélium első fejezetének 10 és 11. verseiben. A következők vannak itt megírva. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Karácsony közelettével megmagyarázhatatlan csoda kerít hatalmába. Az ünnephez közeledve valami belső remegés és izgalom ural el bennünket, mely nap mint nap fokozódik. Az adventi időben egyre jobban felerősödik a Jelenések könyvében található üzenet. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én vele. Jézus nem lopakodva, settenkedve jön, mint az éjjeli tolvaj, hanem tisztességesen és őszintén felfedve magát, kopogtat lelkünk ajtaján, és bebocsátást kér. Meg tudjuk-e nyitni az ajtót? Meg tudjuk-e nyitni szívünket, lelkünket? Fel tudunk-e készülni az ünnepre? Át tudjuk-e élni egész lélekkel a megtartó születése feletti örömöt? Be tudjuk-e fogadni az amúgy zsúfolt, terhelt mindennapjainkban ezt az örömöt? Megtermékenyíti az életünk, hogy jobb kedvel és lelkesedéssel lépjük át az esztendő fordulót. Minden ilyenkor bennünk megszülető gondolat és érzés semmilyen sem hasonlítható. Mindennapjaink megszokott zsúfoltsága és feszültsége mellett most az ünnepre készülés fokozatosan igénybe vesz testileg és lelkileg is. Ehhez pedig nagy erőre, belső nyugalomra és tisztánlátásra van szükségünk, hogy helyet készítsünk önmagunkban. A készülődés napjaiban sokszor átéljük az egykori gyermekkor élményeit, megelevednek emlékeink. Eszünkbe jutnak a gyermekkorban megtanult versek és énekek. Fülünkbe cseng a betlehemes játék, és eközben az elhangzó rövid mondat is nem volt hely. Nyugtalanságunkat ez még jobban fokozza. Az evangéliumban megörökített születés történetben is ott van ez a megállapítás. A császár, az akkori világura parancsot adott ki, hogy népszámlálást kell tartani. Mindenki menjen szülőföldjére, hogy számbavétel megtörténjen. Ennek a parancsnak tettek eleget Mária és József, és azóta minden karácsonykor ennek a parancsszónak teszünk eleget, ilyenkor az otthon, a család, a rokonság népszámlálást tart. Ez is fokozza bennünk a feszültséget, lelkünk és szívünk is zsúfolt a sok gondtól, a feladattól, a vágytól, a tervektől. Sokszor olvasunk arról, hogy a túlnépesedés mennyi fejtörést okoz a világ vezetőinek minden téren, és nincs is ember, aki ezzel a túlzsúfoltsággal ne találkozna, főleg a nagyvárosokban. Vajon mekkora a föld befogadó képessége? Még hány ember tud befogadni? Karácsonykor azonban nem ez a kérdés. Bár ezt a kérdést nem lehet megkerülni. Egyre fontosabb, hogy jobban odafigyeljünk, hogyan és miképpen élünk itt. Karácsony azt kérdezi tőled és tőlem, hogy be tudjuk-e fogadni a názareti Jézust? Tudunk-e helyet adni neki szívünkben? Gondolatainkat, mindennapi munkánkat az ő tanítása irányítja-e? A tudósítás szerint akkor sem volt hely, és ma is gondot okoz számunkra, hogy nem tudunk helyet adni. Az övéi nem fogadták be akkor. De mi történik most? Keresztényeknek, Jézus tanítványoknak valljuk magunkat, és nem az intézményesített hitvallások szerint kell feleletet adnunk, hanem a szív és tiszta lelkiismeret szerint. Mi kik vagyunk? Milyen örömmel szállt le a fügefáról a sokak által megvetett Zákeus, és fogadta be Jézust otthonába. Az éjszaka titokzatos sötétségében bár, de Nikodémus szíve is megnyílt. Mária és Márta házában is meghitt volt a találkozás, a beszélgetés. A pogány százados is megkereste Jézust, beteg katonája érdekében. Sorolni lehet azokat az evangéliumi élethelyzeteket, amelyek azt igazolják, hogy Jézus nem volt hontalan, hogy sokan és sokszor befogadták otthonukba, lelkükbe, életükbe. Az evangéliumban elhangzott ígéret nem puszta beszéd. Ha valakik befogadják őt, hatalmuk lesz, hogy Isten fiává legyenek. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Nem csak akkor és ott, hanem itt és most is. Karácsonykor a jézusi tanítás tesz bennünket képessé, hogy megnyíljon szívünk. Ez ad erőt, hogy sok jó ember kicsi helyen is el tudjon férni. Ha befogadjuk szívünkbe, akkor Isten gyermekei tudunk lenni, és nem csak elfogadjuk az isteni szeretetet, hanem ennek az erejével emberként, Jézus tanítványaként élünk. Szívünket és lelkünket száz zsibongó vágy ostromolja, de karácsonykor ki kell üresítenünk minden felesleges vágytól és önző érzéstől, hogy befogadjuk a jézusi tanítást, mert ez ad erőt, hogy Isten gyermekeiként, követeiként járjunk a ma világában. Ma is nép a nép hátán nyüzsög a nagyvilágban. Ma is ott áll Jézus az ajtó előtt és zörget. Ne mondd, hogy nincs hely. Nem lehet annyira összeszűkülve szíved, életed, hogy ne legyen Jézus számára hely. Fogadd be őt, hogy Isten gyermekeként, a szeretet megélőjeként legyen áldás ünnepléseden és életeden. Adjon a jó Isten áldott karácsonyt. Amen.
Bálint Bencédi Ferenc unitárius püspököt hallották.
Oh, yeah.
Most pedig hallgassák meg, kedves hallgatóink, a Dóriáni Dezső evangélikus püspök karácsonyi gondolatait.
Keresztény testvéreim, kedves hallgatók! A nagy életre szóló találkozás után a betlehemi pásztorok élete nem változik meg látványosan. Bár úgy tűnt, csodálatos élményeik voltak. Angyalt láttak, mennyei jelenést, aztán találtak egy kis gyermeket is Betlen szélén egy poros istálóban. Fény szeretet hatotta át az ártatlan csecsemő környezetét. Jó volt ott lenni, jó volt ott bóbiskolni, elgondolkodni. De utána a pásztorok hazamentek, és nem lettek mindentudó menedzserei és kiváltságukba részesített kegyeltjei a szent családnak. Egyszerűen visszamentek a nyájhoz, a sokszor hűvös pusztára, a nyírkos hajnalokhoz, az üres fazekakhoz. Ezt olvassuk, a pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente neki. Visszatértek, de amint olvassuk, dicsőítéssel, magasztalással a szívükben. Vajon fontos ez a nüansznyi különbség? Vagy csupán egy szokványos közhely lenne ez a dicsőítés, hálaadás? Így illik, így kell tenni. Mit jelent ez a dicsőítés? Hazug képmutatás volna, vagy üres frázis? Gondoljunk arra, hogy hétről hétre zeng az erdélyi evangélikus liturgiában a dicsőítés és a hálaadás helyeslése, amikor ezt mondjuk, ezt énekeljük, valóban méltó és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökkévaló Isten, mindenkor dicsérünk és hálát adunk neked. Illő és üdvös volna? Méltó és helyes? Változtat ez valamit a tényen, hogy a pásztorok, hogy mi magunk pásztorok vagyunk, üres fazekak mellett, vagy bolyongó, kutató, kereső, napkeleti bölcsek? Persze, hogy illő. Hisz ha egy perce is átérezzük, hogy mennyire kicsik és megváltásra szoruló, véges, gyarló emberi lények vagyunk, egyértelmű, hogy illő dicsérni az egyedül szentet, a végtelent, a hatalmas Istent. És üdvös lenne? Robert Emmons, egy neves amerikai pszichológus professzor, közel 20 esztendeje kutatja, hogy hogyan hat a hálaadás az emberre. Lehet, hogy az elején csak az érdekelte, hogy van-e hozadéka annak, hogy az amerikai társadalom több mint két évszázada nagyon ragaszkodik a hálaadás, a Thanksgiving ünnepéhez. A kutatási eredmények viszont túlmutatnak a pulyka vacsorás ünnepségen. 1000 személynek 3 héten keresztül pozitív, hálát kifejező híreket mutattak, és meglepőek voltak a változások. Erősebb lett az immunrendszerük, alacsonyabb a vérnyomásuk, jobban tudtak vigyázni az egészségükre, éberebbek, erősebbek, vidámak és optimistábbak voltak. A testi és lelki pozitívumok mellett az embertársaikhoz való viszonyuk is változott. Segítőkészebbek, megbocsátóbbak, türelmesek, nyitottabbak lettek, és kevésbé gyötörte őket a magányosság. Úgy tűnik, a világ a maga eszközeivel mutat rá a kereszténység egyik legnagyobb ajándékára. Úgy tűnik, a hálaadás a bölcsek köve. Ez pedig ott van az évente megünnepelt Betlehemesbe. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent. Úgy tűnik, a hálaadás valóban méltó, helyes, illő és üdvös. A betlehemi pusztába azóta nincs sokkal melegebb. A farkasok nem haltak ki, a pásztoruknak rengeteg dolguk van, mégis oka van a hálaadásnak. A politikai viszonyok idén sem sokkal feszültségmentesebbek, mint tavaly. Közel-Keleten nem hallgatnak a fegyverek. A mi Európánk is recseg, ropog. Házunk táján is választások körüli reménységek és csalódottságok szítják a tüzet. A kórházban inkább bántanak egy ártatlan, balesetet szenvedett lányt, mint gyógyítanak, és jól tudjuk a helyzetet. Iskoláink jövője felett ott lebeg Szofoklész kardja, a sok elharapott, megtagadott jog után nehéz optimistán lépni a pusztába vezető úton, és mégis azt mondom, testvéreim, van ok a hálaadásra. Évszázadok óta ott lapul a kereszténység kincses ládájában a hálaadás, de valahogy mégsem vesszük ezt észre a mi életünkben. Egyrészt mondjuk egyik bajt a másik követi. Lehet, hogy kevesebb katasztrófa volt idén, mint tavaly, mégis a jelen gondjai, nagy gondjai bénítóan hatnak. Másrészt a békére vagy a mindennapi kenyérre úgy tekintünk, mint valami magától érthetődőre, valami megérdemeltre. Itt nem dörögnek valódi fegyverek, és vannak lehetőségeink testi, lelki, szellemi növekedésre, még ha ezek a lehetőségek olykor szerények, A háladásnak még van ezért egy csalóka ellenlábasa. Attól tartunk sokan, ha háladásba kezdünk, akkor olyan tétlenekké, passzívakká válunk. Nyugtáznánk egyszerűen az áldatlan helyzetet. Elhallgatnánk az igazságtalanságot, és elfojtanánk a szükséget szenvedők jogos sikolyát, és mégis okunk van háladásra. Mert a háladás nem passzivitást eredményez és tétlenséget, hanem megteremti a következő lépéshez szükséges erőt. És nem borít mindenre rózsaszín fájtlat, hanem fény gyújt a sötétségbe. A háladás megláttatja velünk, hogy a sötétségbe nem növekszik és nem szövetkezik ellenünk a világ, hanem az örökévaló Isten apró, de biztos lépésekkel velünk halad, és éltet kifogyhatatlan gondviselő szeretetével. Teljesség igénye nélkül, ha csak egy rövid pillantást vetünk az elmúlt esztendőre, van mire rácsodálkozni, van mire hálát adni. A sorjázó kihívások mellett ott regél egyházunkban a csángó világtalálkozó emléke, megújult templomaink sokassága, gyerek konfirmandus ifjúsági táborok öröme mellett ott ragyog annak a hálának a fénye is, hogy lehetséges volt végre az 1944-ben és 1956-ban elhurcoltakra nyíltan, bátran emlékezni. Ez nem passzivitásról, tétlenségről, vagy valami hátsó sötét összeesküvésről szól, hanem a sebek lassú és kitartó gyógyításáról. És elkezdődött a reformáció jubileumának esztendeje. Sepsi Szentgyörgyön, Tordán, Brassóban is sok helyen lehetett közösen ünnepelni, együtt a keresztény testvérekkel. Templomainkból felszengett az erősvárami Istenünk dalunk, és ökumenikus istentisztelet keretében megtörtént például a megújult nagyenyedi kollégium átadása. Van tehát okunk háladásra. Hálánk fényénél felismerhetjük, hogy ami Betlehemben a sötét kiszolgáltatott éjszakába történt, az nem egy magától érthetődő dolog. Talán nem is érthető. Hadd zengjünk dicséretünket együtt az angyalokkal, hiszen kizárólag Isten kegyelme, szeretete ajándékozta nekünk egyetlen fiát, az Úr Jézus Krisztust azért, hogy ő megmentsen, hogy új kezdést és új életet adjon. Kívánok áldott békés karácsonyi ünnepet minden kedves rádióhallgatónak.
A Dóriáni Dezső evangélikus püspököt hallották.
Thank you.
Adásunk utolsó perceiben, kedves hallgatóink, karácsonyi énekeket sugározunk a budapesti Jézus Szíve templom Musica Sacra kórusa, valamint a Magyar Kodály Társaság előadásában. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Benedek Csilla vagyok. Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok. Viszont hallásra!
Thank you.